Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon jó volt ez a zongoradarab, amit eljátszott a Judit. Tudjátok-e, hogy miről szólt ez az ének?
Mindörökké jó az Úr.
Igen, mindörökké jó az Úr. Minden jóval áld az Úr. Nem csodálatos ez. Hát egy olyan témát választottam számotokra ma délelőtre, amit én hiszem, hogy nem csupán fontos kérdés, hanem ez életi sorák kérdése. Úgyhogy meghívlak benneteket, hogy nyissuk meg a Bibliánkat a János Evangélium a 16. fejezetéhez. A 16. fejezet 7. versétől itt Jézus Krisztus beszél az ő tanítványainak. Azt mondja, a 7. verstől itt Jézus, 16. fejezet 7. versétől. De én az igazat mondom nektek, jobb nétek, hogy én elmenjek. Mert hogyha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, amikor eljön, megfedi a világot bűnigazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, és igazság tekintetében, hogy az én atyámhoz megyek, és többi nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Még sok mondani való van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De amikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ez egy csodálatos ígéret, ami Jézus Krisztus ajkait hagyta el. Nagyon sokan még mi közelünk is, akik hetednapot ünneplő adventisták vagyunk, nagyon sokan nehezen értik meg a Szentlélek személyre vonatkozó kijelentéseket és tényeket. Ez azért van, amiért sokan félértik a Szentlélek személyre vonatkozó világos kinyilatkoztatásokat, azért van ez, mert a Szentírás rengeteg metaforát, rengeteg hasonlatot alkalmaz, ami a Szentlélek személyre vonatkozik. Például így is beszél a Szentírás a Szentlélek személyéről, mint esőről. Úgy is beszél a Szentlélekről, mint galamról. Úgy is beszél a Szentlélekről, és úgy is bemutatja a Szentléleket, mint olajat. De úgy is bemutatja, mint tüzet. És úgy is bemutatja, mint szelet. Tehát azt az érzést kelti sokakban, mint hogyha a Szentlélek egy személytelen erő, egy hatalom lenne, amely gyakorlatilag Istentől származik. De valójában ezek csupán metaforák, melyek bemutatják a Szentlélek különleges munkáját. A Szentlélek nem egy galamb, de a Szentlélek mégis olyan, mint egy galamb. A Szentlélek nem eső, de ahogyan az eső felfrissíti a földet, és megújítja a természetet, és gyümölcsöt hoznak a növények az esőnek köszönhetően. Ugyanúgy a mi személyes lelki életünkben is a Szentlélek felüdíti fáradt lelkünket, és gyümölcsözővé teszi az életünket, és kézzelfoghatóan megtapasztalhatjuk, mint az esőt, ahogyan a természetre hull, ahogyan az lélek megérinti a szívünket. Valójában feléled az emberi természet, az emberi lélek. A Szentlélek nem olaj. De mégis, ahogyan az olajat a lámpásba töltik abból a célból, hogy fényt adjon a környezetének, hasonló módon a Szentlélek megvilágítja a lelkünket. Fényt gyújt a mi szívünkben. Kivisz bennünket a sötétségről a világosságra, hogy Jézus Krisztus fényhordozóivá válhassunk. A Szentlélek nem tűz. De a Szentlélek mégis olyan, mint a tűz. Mert hogy az ember lelkébe beleköltözik, az kiégett minden salkot az ember lelkéből. A Szentlélek tüze, az kiégeti a salakot az ember szívéből, az ember lelkéből. Teljesen átváltoztatja, átalakítja a Szentlélek hatalma, Szentlélek tüze megtisztítja az embert. A Szentlélek nem szél. De mégis a hatását tekintve olyan, mint a szél. Mert nem tudod a szelet lekövetni, nem tudod, hogy honnan ered, merre tart. Nem tudod, milyen a formája, nem tudod, milyen a színe. De mégis megmozgat mindent. Nem látod a szemeiddel a szemet, a szelet magát. De mégis, ahogyan a Szentlélek az életedet megérinti, nem tudod, mikor kezdődött el az életedben a Szentlélek munkája. Nem tudod, hogyan. De mégis a Szentlélek munkáját kézzel foghatóan leköveteted az életedben. Látod a hatását, a munkáját, a gyümölcseit a te személyes életedben. És tudhatod biztosan, hogy a Szentlélekkel van dolgod, ahogyan a lélek a te életedbe beköltözik és megnyilvánul és munkálkodik. Látod annak a gyümölcseit. De meg kell értenünk azt, hogy a Szentlélek az egy személy. És nem egy energia, nem egy elektromos töltés, főleg nem egy akkumulátor töltő, amit elővehetsz, amikor szükséged van rá. Nem egy olyan erő, amelyet a New Age mozgalmak használnak. Nem egy olyan erő, amit a Csillagok háborújában, abban az okkult filmben is megszereznek a főhősök, és miután megszerezték, azt mondják, az erő velem van. Ez a kifejezés, hogy kitöltetett, ez is egy metafora. Ez is egy csodálatos hasonlat. Mert a Szentlélek az nem egy folyadék, amelyet kitölthetsz akkor, amikor szükséged van rá, amikor megszomjazod. Mert a Szentléleket nem tudod így használni, mint ezt a pohár vizet. Ellen White 1899-ben a 66-os kéziratban a következőket mondja a sokasságnak, hallgatóknak. Tudatában kell lenni annak, hogy a Szentlélek személy, mint ahogyan Isten személy is így áll közöttünk. Az evangelizálás 284. oldalán a következő nyilatkozatot találjuk meg. A gonoszság hatalmának fejedelmét csak Isten hatalmat tarthatja féken, az Istenség harmadik személye a Szentlélek által. Tehát a Szentlélek az világos, hogy egy személy. Különleges feladattal, különleges küldetéssel, különleges munkával, és a megjelenése is felfoghatatlan és megfoghatatlan. Nagyon sokan, még a saját egyházunkban is megkérdőjelezik ezt a világos tanítást, ami a Szent Háromságra és a Szentlélek személyre vonatkozik. Sokan azt mondják, hogy a Bibliában nincs is ilyen kifejezés, hogy Szent Háromság. És valóban nincs ilyen kifejezés, hogy Szent Háromság. De ahogyan kutattam ezt a kérdést, és időről időre vissza-vissza tértem, és kerestem, és kutattam ezt a kérdést a Bibliával és a bizonyságtételekből, a Bibliában rengeteg bizonyságtételt, rengeteg kifejezést használ a Biblia, rengeteg kifejezést találunk, amelyben világosan és egyértelműen nyilatkozik így a Biblia a Szentlélekről, mint szeméről. De Ellen White is teljesen világosan fogalmaz, azt írja, hogy egy hármas szövetség összefogott az emberiség megmentése érdekében az Atya, a Fiú és a Szentlélek, mind a hárman isteni személyek, és mind a hárman szentek. De én most ma délelőtt nem a Szent Háromságról fogok nektek beszélni. Van egy különleges ünnep, ami szorosan kapcsolódik a húsvét ünnepéhez. Ki tudja azt, hogy melyik ünnep az? Tessék, a pünkösd ünnepe. Szoktunk beszélni a húsvétről, húsvét mozanatairól, de hadd mondjam el, drága testvéreim, a húsvét semmit nem érne pünkösd nélkül. Nem így van? A pünkösd gyakorlatilag a bemutatása volt annak, hogy a húsvéti bárány feláldozta az életét, érted és értem. És az Atya ezt elfogadta. Az Ószövetségben többször is érdekes jelenség nyilvánult meg az áldozat bemutatása kapcsán. Például néhány idézetet szeretnék megemlíteni a Mózes 3. könyve 9. fejezet 23. versétől, tehát 3 Mózes 9.23-tól. Itt gyakorlatilag Mózes és Áron bemutatja, Istennek felajánlja a szent sátort a szolgálatra. És a következő jelenség nyilvánult meg. És bement Mózes és Áron a gyülekezetnek sátorába, azután kijöttek és megáldák a népet, az Úrnak dicsősége pedig megjelenik az egész népnek. És tűz jöve ugyanis ki az Úr elől, és megemészti az oltáron az égő áldozatot és a kövérséget, és látta az egész nép is újongának és arcra esének. Látható a szoros kapcsolat az áldozat és a tűz között. Tehát megjelent az áldozat kapcsán a tűz, amely megemésztette az áldozatot. A Krónikák 2. könyve 7. fejezet 1. versétől itt gyakorlatilag láthatjuk azt, hogy Salamon bemutatja Istennek a megépített templomot, felajánlja az Úrnak. És a 2. Krónika 7. fejezet 1. versétől a következő jelenség nyilvánult meg ismét, hasonló módon, és mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szálla le az égből, és megemészti az egészen égő áldozatot, és a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betöltötte a házat. Látható kapcsolat az áldozat és a tűz között. Az 1 Királyok 18. fejezet 32. versétől itt láthatunk egy különleges történetet, itt Illés gyakorlatilag megjelenik a nép előtt, a Kármel hegyi eseményt jól ismeritek, és gyakorlatilag Illés helyre állítja az Isten tiszteletet. És a következő jelenség nyilvánul meg. Azt írja, hogy oltárt épített kövekből az Úr nevében, egy árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetnivaló mag férne, oda készítette a fát, felvagolta a tulkot, felrakta azt a fára, 36. verstől, és mikor eljött az estére áldozás ideje, odalépett Illés proféta, és azt mondta, hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy Te az Úr vagy az Isten, és Te fordítod vissza a szívüket. Akkor alászáll az Úr tüze, és megemészti az égő áldozatot, a fát, a köveket, a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Tehát látható kapcsolat megint csak az áldozat és a tűz között. Most felteszem a kérdést nektek, hogy van-e valami szoros kapcsolat Jézus Krisztus kereszt halála, áldozata, feltámadása, és a pünköst között. Van-e bármiféle kapcsolat? Vagy jelentéktelen a kapcsolat? Nagyon szoros kapcsolat van Jézus kereszthalála, feltámadása és a pünköst között. Sokan tudjuk azt, hogy az áldozati állat, az kit szimbolizált az Ószövetségben? Az Úr Jézust szimbolizálta. De a tűz, amely megemésztette az áldozatot, az gyakorlatilag bizonyítéka volt annak, hogy az Isten elfogadta az áldozatot. Hasonló módon nyilvánult meg Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása után ez a jelenség. Mi történt közvetlenül azután, miután Jézus a mennybe ment? Vajon Isten tűzzel válaszolt? És milyen tűz volt ez? Elfogadta az Atya az áldozatát, és mi történt ennek következtében? Az Isten, az Atya elküldte a Szent Lelket a földre, és ezt a szent tüzet kiöntötte a tanítványokra. Gyakorlatilag ez volt a pünkösd, a korai eső pillanata. Tehát ez volt a kézzelfogható bizonyíték annak, hogy az Atya elfogadta Jézus Krisztus áldozatát. Olvassátok el a Jézus Élete című könyv utolsó fejezetét. Vagy az Apostolok története című könyvet. Tehát ezt a szent tüzet a mennyből bocsátotta a tanítványokra, amit Isten Jézus Krisztus maga megígért. Nem véletlenül mondta keresztelő János Jézus Krisztusról azt, hogy én ugyan vízzel keresztelek, de jön utána ma az, aki szent lelekkel és tűzzel keresztel. Emlékeztek erre? Tehát a tűz a szent lelket szimbolizálja. De vajon mit szimbolizálhat akkor a tömjén füstje? Figyeljék meg, hogy tűz is szimbolizál valamit, tehát tömjén füstje is szimbolizál valamit. Mindkét szimbólum hatalmas lelki tanulságokat rejt magában. Érdekes, hogy ezt a tömjént, amit a pap meggyújtott ott a szentélyben, szent tűzzel kellett elegyítenie, és az a szent tűz honnan származott? Az oltárról származott. Ezt egyszer Isten gyújtotta meg, ezt a tűzet, és ezt életben kellett tartani. Tehát ezzel a szent tűzzel, ami az oltárról származott, ezzel a szent tűzzel kellett elegyítenie a tömjént, és ezt a szent tömjént, ez a füst szállt fel Istenhez jelképesen. Mit is jelképezhet a tömjén füstje? Az imádságot. Egy idézetet szeretnék a 142. Zsoltár második versétől. Itt maga Dávid elmagyarázza azt, hogy mit jelent a jó illatú füst, a tömjén füstje. Azt mondta, mint jó illatú füst jusson előttbe imádságom, és kezem felemelése estvéli áldozat legyen. Tehát világos, hogy az imádságról szól. Jelenések 8. fejezetében is látható egy szimbólum, ugyanez a szimbólum megjelenik. Azt írja, és jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, arany tömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szentek könyörgéséhez az arany oltára, amely a királyi szék előtt van. Tehát a tömjén füstje szorosan kapcsolódik az imádsághoz. Lukács első fejezetében is találunk egy érdekes történetet, amikor Keresztelő János édesapja pontosan az imádkozás idején az templomban végzi az a szolgálatét, és tömjént meggyújtja a tömjént az imád órájában, és jó illatként Istennek ajánlja fel az közösség imáját. Tehát ez is egy szimbólum, amit megtalálunk itt a Lukács evangélium első fejezet 8. versétől. Hadd tegyem fel a kérdést, ki az, aki kipótolja a te és az én imámat? A mi imáinkat. Ki az, aki kipótolja? És maga Jézus Krisztus? Nézzük meg, mit ír amúgy a Róma 8.26, azt mondja. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esetezik mi életünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát ki az, aki kipótolja és szent tűzzel elgyíti az imáinkat? A Szentlélek az, aki kipótolja és elegyíti szent tűzzel, hogy kedves illatként szálljon az Atya elé a mi imánk. Nem így van? Ezt maga a Biblia írja. Tehát kipótolja a Szentlélek a mi imáinkat. De a keresztény élet alapja, kedves testvéreim, mi is valójában? Az első lépés az, hogy elfogadom Jézus Krisztus személyes megváltónak. Nem, ez egy alap. Elfogadom az ő megváltását, az ő kereszthalálát, azt, amit értem tett Jézus Krisztust. Tehát személyes megváltómként fogadom el Jézus Krisztust. De hadd mondjak el egy fontos tényt. Jézus Krisztus kereszthalála a Szentlélek munkája nélkül nem jelentett számodra semmi jelentőséget, semmi erőt. Ezt nem én találtam ezt ki. A Szentlélek nem költözik be a te életedbe, a te szívedbe a Szentlélek, nem engedett, hogy átformálja az életedet, akkor a kereszthalála Jézus Krisztusnak nem jelentett számodra segítséget. Azt írja amúgy a Jézus életet című könyv 578. oldalán a profétaság lelke. Krisztus azért adta nekünk lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle Krisztus áldozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. Világos kijelentés? Tehát a kereszthalála gyakorlatilag Jézusnak a Szentlélek nélkül nem jelentett számodra és számomra semmi segítséget. Drága testvérem, a Szentlélek a legnagyobb ajándék, amit Isten, Jézus Krisztus maga az egyháznak, neked és nekem ígért. Jézus élete 575. oldalán azt írja Ellen White, Krisztus mielőtt áldozati bárányként ajánlotta fel magát, igyekezett tanítványait a leglényegesebb és a legtökéletesebb ajándékkal megajándékozni. Azzal az ajándékkal, amely követői szívét tárva nyitva hagyja a kegyelem határtalan előforrásai előtt. És azt mondja, Jézus, és én kérem az Atyát, mondotta, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Nem csodálatos ígéret ez? Tehát Jézus megígért, hogy nem hagy bennünket árvákból. Ne csodálkozunk az, amiatt, hogyha látunk olyan egyéneket és testvéreket a gyülekezetben, akik depresszióban szenvednek, akik nagyon súlyos lelki válságot élnek át, mert ugye nem tudnak élő kapcsolatot fenntartani az Atyával, az Istennel és Jézus Krisztussal. Ez azért van, mert a Szentlélek gyakorlatilag, a Szentlélek munkája kevésbé nyilvánul meg az életükben. Mert a Szentlélek, tudjátok mit tesz? A Szentlélek az megvigasztal. Akármilyen nyomorult szituációban vagyunk, akármilyen gyászban vagyunk, a Szentlélek ő megvigasztal. Ha magamra maradok, hogyha úgy érzem, hogy elkeseredtem, úgy érzem, nincs semmi remény, hány és hány esetben megnyilvánul a Szentlélek megújító, megvigasztaló hatalma az ember életében. Amikor úgy érzed, semmi kiút nincs, amikor úgy érzed, hogy nincs senki melletted, Isten megáll melletted, és megvigasztal a Szentlélek által. Itt azt mondta Jézus, felolvasom még egyszer ezt a 7. verstől, 16. fejezet 7. verstől, de én az igazat mondom nektek, azt mondja Jézus, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el ti hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, amikor eljön, megfedi a világot bűnigazság és ítélet tekintetében. Hadd tegyem fel a kérdés, mit tettek a tanítványok közvetlenül azután, miután Jézus Krisztus a mennybe ment? Tessék, mit tettek? Ó, Jézus megígért a Szent Lelket, mi leülünk és várjuk. Ezt tették. Mit csináltak? Elkezdtek nagyon komolyan imádkozni. Böjtöltek, imádkoztak, rendezték a bűneiket, és egymástól bocsánatot kértek. És miután ezt megtették, teljes erőkből kérték az ígéretet. Kérték azt, amit Jézus megígért. Jézus azt mondta nekik az apostolok cselekedete első fejezet 8. versében, hanem vesztek erőt, minek utána eljön a Szentlélek reátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a Földnek mind végső határaig. Tudták nagyon jó, hogy 12-en vannak, 11-en van. De az ígéret nélkül ezt a munkát nem tudják amúgy elvégezni. Nagyon jól tudták, hogy szükségük van a Szentlélek átformáló, átalakító, újjáteremtő erejére, amely segíti őket abban, és képesíti őket abban, hogy Jézus Krisztus bizonságtevői legyenek. Nem így van? Az apostolok története 25. oldalán azt mondja, azt írja Ellen White, Krisztus mennybe menetele volt a jele annak, hogy a követői elnyerik a megígért áldást. Ha Jézus azt mondta, ha nem megyek el, nem fog eljönni hozzátok ki a Szentlélek. Jobb nektek, hogy elmenjek, mert hogyha nem megyek el, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Erre kellett várniuk, mielőtt a munkájukat megkezdték. Miután Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közepette megkoronázták. Amint a szertartás véget ért, a Szentlélek gazdagon kiáradt a tanítványokra. Tehát ez volt a pünkösd, a korai eső. De mi is volt ennek a pünkösdnek az eredménye? Volt eredménye ennek? Nagyon komoly eredménye volt. A feltámadt üdvözítőről szóló örömhír eljutott a lakott világ legtávolabbi részére is. A lélek megérezte elméjüket, és eszükbe jutott mindent, amit Krisztus tanított nekik. Nem így volt? Amikor odaállították a tanács elé, kellett nekik Biblia, hogy na, adjátok ide a Tórát, és felolvassuk, hogy miről ír a, mit ír a Szentlélek. Mit mondott Jézus? Nem. Abszolút nem volt erre szükségük, mert a Szentlélek eszükbe jutotta, és kiérezte elméjüket, és azonnal tudtak válaszolni szinte fejből a Biblia nélkül. Azt mondja János Evangélium a 14. fejezet 26. versében Jézus Krisztus megint itt megígéri a Szentlélek ajándékát. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszedetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. És a 12. versben, a 16. fejezet 12. versben Jézus azt mondja nekik, még sok mondani való van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Tehát tudta azt Jézus Krisztus, hogy hiába mondja nekik, hiába terheli őket, az elméjük nem bírja felfogni, hiába mondja nekik, ők akkor se értik meg, mert szükség van a Szentlélek különleges munkájára, amely kiélezi az elméjüket. Ezért mondta a 13. versben Jézus, de amikor eljön ama az igazságnak lelke, elvezérelj majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szól, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek, tehát proféciát is kijelent számotokra. De milyen célból adta Jézus Krisztus a Szentlélek ajándékát a tanítványoknak? Milyen célból? Azért, hogy otthon üljenek, és vagy elmondják másokra, hogy nézzétek, én rendelkezek a Szentlélek ajándékával. Milyen célból adta Isten a Szentlélek ajándékát a tanítványoknak? Hogy bizonságot tegyenek az igazságról. Valóban. Tehát gyakorlatilag abból a célból, hogy az üdvözítőről szóló örömhír minden emberhez eljusson. A Szentlélek erejével és hatalmával. De van egy jó hírem, drága testvéreim. Jézus Krisztus megígérte azt, hogy nem hagy bennünket magukra. Jézus megígérte nem csak a tanítványoknak, hanem nekünk is, neked is, nekem, hogy ha kéred, elküldi a Szentlélek ajándékát. A Szentléleket is betöltekez téged, betölt téged, a te életedet kiteljesíti, és betölti a Szentlélek. Most felteszek egy fontos kérdést. Van-e szüksége a Szentlélek kerességére? Fontos kérdés ez? Vagy olyan lényegtelen kérdés? Marginális kérdés. Drága testvéreim, a lélek keressége nélkül a víz általi keresség nem ér semmit. Tudjátok azt? Hogyha a lélek kerességében nem részesültem, akkor csupán egy mosakodásban volt részem. A lélek az, amely kényszerít, késztet téged arra, hogy tedd le bűneidet Jézus Krisztus lábai elé. A lélek az, amely kényszerít és késztet téged arra, hogy az életedet teljesen Jézus kezeibe tegyed. A lélek az, amely gyakorlatilag a te életedben egy különleges munkát végez, amit te saját erődből kénytelen vagy elvégezni. A lélek az, amely ha betölti a szívedet, az életedet, teljesen kézzelfoghatóan megváltozol, átalakulsz, átformálodsz. Ha akarod, ha nem. A Szentlélek átformálja az életedet úgy, hogy rá se ismersz saját magadra. Ez a Szentléleknek a különleges munkája. Amit saját ember a saját erejéből képtelen véghez vinni. Ez egy isteni ajándék, amely átformálja teljesen a te életedet. János Evangélium a 3. fejezet 5. versében, itt tudjátok, hogy van egy párbeszéd Nikodémus és Jézus Krisztus között. Mit mondott Jézus Krisztus Nikodémusnak? Bizony, bizony, mondom neked. Ha valaki nem születik víztől és Szentlélektől, nem mehet be az Isten országába. Tehát más, tehát egyértelműen beszélt Jézus Krisztus, hogy ez élet és halál kérdése. Üdvösség kérdése. Mert hiába keresztelkedtél meg, hogyha a Szentlélek nem költözött be a te életedbe, a te szívedbe. Ha nem részesültél a Szentlélek kerességében, nem lépheted át a menny küszöbét. Ezt Jézus Krisztus maga mondja. Sokan mondják, hát az régen volt a Szentlélek kitöltetése, a pünkösd, tehát az egy történelmi esemény volt, de hát ma már 2000 évvel ezelőtt volt. Jézus élete 579. oldalán, Jézus élete című könyv 579. oldalán a profétaság lelke a következőket írja. Krisztus megígérte az egyházának a Szentlélek ajándékát. És ez az ígéret reánk is éppen úgy vonatkozik, mint az első tanítványokra. Minden más ígérethez hasonlóan Krisztus ezt az ígéretet is feltételhez kötötte. Ez nagyon fontos. Feltételhez kötötte. Na, mi lehet a feltétel ennek? Emlékeztek arra, amikor a Szentlélek kitöltetése után János és Péterre mentek a templomba, és hát találkoztak egy nyomult sántával, és kéregetett tőlük pénzt. És hát meggyógyították csodálatos módon, az Úr kegyelme megnyilvánult, és Jézus nevében meggyógyult ez a nyomult szerencsétlen sánta ember. De ennek következménye lett. Ugye megfogták, a tanács elé vitték őket, és megtiltották azt, hogy Jézus Krisztus nevében prédikáljanak és tanítsanak a templomban. És tudjátok, mit mond Péter apostol, és jól jegyezzétek ezt meg. Azt mondja Péter az apostolok cselekedete 5. fejezet 32. versében. És mi vagyunk, mármint mi, én, Péter, János, többi egy tanítványok, mi vagyunk, Jézus Krisztusról beszélnek, neki bizonságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is, akit Isten adott azoknak, akik neki engednek. Világos beszéd volt. Tehát ki kapja meg a Szentlélek ajándékát? Akik engednek a Szentléleknek, a Szentlélek átformáló hatalmának. Nem így van? Fontos az, hogy engedjünk a Szentlélek átformáló hatalmának. Ismerjétek a 10 szűz példázatát, nem? Volt 5 okos szűz, 5 balga szűz. Az 5 balga szűznek volt valami hiánya. Mi volt a hiánya? Nem volt olaj a lámpásukba. És az 5 okos szűznek volt tartalék olaja. Mit szimbolizálhat ez az olaj? Ki tudja ezt? Tudjátok, a Szent Lelket szimbolizálja. Tehát figyeljétek meg, mind a 10 szűz kapcsolatban volt a Szent Lelkkel. Mind a 10 szűzet megérintette a Szent Lelk. Csak 5 balga szűz azért volt balga szűz, mert ők nem engedték, hogy a Szent Lelk átformálja az életüket. Nem volt tartalék olaj a lámpásukban. Nem engedték, hogy ez a tűz, ez a szent olaj, ez elvégezze a szívükbe azt a munkát, ami szükséges ahhoz, hogy megállhassunk azon a napon Jézus Krisztus előtt, és felkészüljünk a mennyegzőre. Itt Jézus élete 578. oldalán azt írja, amúgy a profétaság lelke, csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. Világos beszéd? Sokan azt mondják, hát mi bűnösök vagyunk, nyomorultak vagyunk, nem is tudunk győzni a bűnök felett. Hányszor szoktuk hallani ezeket az éveket, még szombatiskola alatt is, nem? És ez igaz. Arra az esetre, hogy az ember a bűnök ellen küzd a Szentlélek hatalma nélkül, a Szentlélek segítsége nélkül. Semmi esély nincs a bűnökkel szembeni harcban. De azt írja, a Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának erejének a teljességével. A lélek az, aki eredményesíteszi mindazt, amit a világ megváltója vitt véghez. Tehát a Szentlélek segítségével tisztulhat meg az ember, és segít nekünk abban, hogy jellemünk átformálhatjon, és Jézus Krisztus jellemét tükrözzük vissza. Nem így van? Ön Isten akarja, és szeretné azt látni bennünk, hogy Jézus Krisztus visszatükrözzük. Vagy ez csak egy elmélet? Így folytatja, a lélek az, aki megtisztítja a szívünket. A lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni természetnek. Részese lesz az isteni természetnek a Szentlélek által. Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk a lelkét, hogy segítségével győzzük le a gonoszta való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, és hogy az ő egyházába bevésődjék Jézus Krisztus jelenben. Amen. Egyetértetek ezzel? Ez csodálatos ajándék, csodálatos ígéret. Ezzel élhetünk mindannyian, mai napig. A pünkös nem ért véget azzal az eseménnyel, ami történt ott annak idején. Isten azt akarja, hogy a pünkös a te életedben és az én életedben kiteljesedjen. És kérjük az Atyától a Szentlélek ajándékát. Az 2 Péter 1. 3. versétől azt írja, amúgy Péter apostol a Szentlélek munkájáról beszél, mivel hogy az isteni ereje mindenem megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Miért adta Isten a Szentlélek ajándékát? Egy, hogy isteni természet részeseivé legyünk, és mit kerüljünk ki? Mit folytatja? Kikerüljön a romlottságot, amely a kívánság által van e világon. Drága testvéreim, a Szentlélek hatalma az nem más, mint Jézus Krisztus ereje. A Szentlélek jelenléte olyan, mint egy tűz, amely megtisztítja az emberi szívet. Megújítja az emberi lelket. És kiégeti a szívből a jellem hibáit. Hol a Szentlélek jelen van, ott az emberek megváltoznak. Ott Isten hatalma megnyilvánul. Átalakulnak emberek. Hol a lélek jelen van, ott a bűn iránti gyűlölet is megszületik. ahol a Szentlélek megnyilvánul, hogy gyakorlatilag az emberek teljesen átalakulnak és átváltoznak. Elkezdik gyűlölni azt, amit eddig szerettek. És gyakorlatilag olyan erejük lesz olyan dolgokra, amire azt mondtak, hogy semmi előn nincs erre, hát teljesen gyenge vagyok és nyomrult. És egyszer csak az Szentlélek erejével és hatalmával gyakorlatilag le tudják tenni azt, amit soha életükben nem tudtak legyőzni. Jézus élete című könyv 394. oldalán így folytatja a prófétaság lelke: a bűn kiűzése magának a léleknek a műve. A Szentlélek műve az. Igaz, magunknak nincs erőnk, hogy kitörjünk Sátán bűvköréből. De ha vágyunk a bűntől való szabadulásra, a nagy szükségünkben rajtunk kívül álló és a miénket meghaladó erőért kiáltunk. Lelki képességeinket a Szentlélek isteni energiája hatja át, és ezek úgy engedelmeskednek az akarat parancsának és teljesítik Isten akaratát. Érdekes, nem? Lászor tapasztaltad meg azt, hogy le akartál tenni valami bűnt, és egyszerűen nem volt előd arra, hogy megtegyed. Le akartál szokni valamiről, és akár, hogy kérted Istentől, úgy érezted, hogy úgy tapasztaltad meg, hogy újra és újra elkövetted ugyanazt a hibát, ugyanazt a bűnt. De egyszer csak, ahogyan az Isten lelke a szívedbe beköltözik, akkor nincs semmi lehetetlen számodra. Isten felhatalmaz és erőt ad ahhoz, hogy letegyél olyan dolgokat, amik felett eddig soha nem győztél az életedben. Mit mond Péter, hogy kinek adja Isten a Szentlélek ajándékát? Nem csak kérik, mert sokan kérik a Szentlélek ajándékát, hanem akik engednek a Szentlélek átformáló hatalmának. Ők nyerik el a Szentlélek ajándékát. Azt írja Ellen White ugyanúgy folytatásképpen a 394. oldalon: minden lélek, aki nem hajlandó átengedni magát Istennek, egy másik erő uralma alá kerül. Nem önmagáé, beszélhet szabadságról, mégis a legalább valóbb szolgaságban van. Nem láthatja az igazság szépségét. Értelmét Sátán irányítja. Azzal állítja önmagát, hogy saját ítéletei szerint jár el, valójában azonban a sötétség fejedelmének akaratát követi. Krisztus azért jött, hogy letörje a lélekről a bűn rabságának bilincseit. Mit jött Jézus? Csupán azért jött Jézus, hogy meghajjon érted és megbocsássa minden bűnödet? Ez Isten számára elegendő? Jézus azért jött, hogy letörje a bűn rabságának bilincseit a te életedben. A te életedben. A Szentlélek valójában az igazság védelmezője. Jézus az igazság lelkének nevezi a Szentlélket. Meggyőz az igazságról és elvezet minden jó igazságra. De hogyan is költözik a Szentlélek a mi szívünkbe? Hogyan szólt a Szentlélek mi hozzánk? Te hozzád és én hozzám. Volt egy nagyon csodálatos tapasztalatom 7 évvel kereségem után. Ezt elmondom nektek. Egy csodálatos tapasztalat, ami mai napig érteti az én lelkemet. Jártam a gyülekezetbe, beültem a szombatiskolára, olvastam a Bibliát. Gyakorlatilag mindenféle témában, ami úgy megérintett, jártas voltam. Mindent tudtam az igazságról, szinte azt lehet mondani, csak egy hiányom volt. Nem tudtam alkalmazni a hétköznapi életbe azokat az elveket, amelyeket megértettem és megtanultam. Amikor jöttek a próbák, akkor jöttek a gondok is. Istentől kértem segítséget reggel, és este kértem Istentől bocsánatot. Ismeritek ezt a történetet. Másnap reggel ugyanezzel kezdtem. Isten, kérlek, segítsél meg, adj erőt. este pedig, jaj Istenem, bocsássál meg. És úgy éltem a hétköznapi életemet, mint a hitéletemet, mint a Kejfej Jancsi. Ismerjétek azt a Kejfej Jancsi szindromát, nem? Fel kell, megint elesik, fel kell, megint elesik. És szüntelenül. És egyik napon belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, Ricsi, ez így nem lehet tovább, itt valamit tenni kell. Ez nem keresztény élet, amit te élsz. Hát egy Kejfej Jancsi keresztény élet, az keresztény élet? Önbecsapás, nem így van? És azt mondtam, hogy ezt így nem csináltam tovább. És ott voltam, hogy feladom. Majdnem ott voltam, hogy többet nem fog gyülekezetbe járni. De Isten lelke nem hagyott. Hanem elkezdtem keresni Isten teljes szívemből és lelkemből. Elterveztem minden reggel, minden este komoly időt töltök imában. Ígekutatással és imával. Így minőségi időt. Felkeltem reggel 5-kor, 1 órát, mostan a Bibliát, imádkoztam. Este úgy aludtam el, hogy majd a Bibliával a kezembe ölembe. Csodálatos hónapok, csodálatos időszak volt ez az életemben. Egyik napon, amikor imádkozó szívvel megnyitottam a Bibliát, és ahogyan elkezdtem olvasni, egyszer csak azt tapasztaltam, hogy Isten szól hozzám az igén keresztül. Olyan erővel szólt az ige hozzám, mint hogyha maga Isten beszélt volna hozzám. És azt, amit eddig csak hallásból ismertem, ezt a szóbeszédet, hogy Isten az szól hozzánk az igén keresztül, azt szó szerint megtapasztaltam, hogy Isten szól hozzánk az igén keresztül a Szentlélek által. Szólt hozzátok így Isten a Szentlélek által a Biblián keresztül hozzátok? De egy csodálatos tapasztalat. És tudjátok, attól pillanatok kezdve a Szentírás az teljesen más könyvé vált számomra. Megnyílt a Szentírás, akkor is, hogyha olvastam, ismertem azokat az ége szakaszokat, teljesen más megvilágításban kezdtem érteni a Szentírást és magát a megváltást. Csodálatos tapasztalat ez. Azt írja Ellen White a Jézus élete 577. oldalán. A Szentlélek a Szentírás útján szól az elménkhez, és az igazság bélyegét nyomja rá a szívünkre. Így tárja fel a tévedésünket, és űzi ki azt a lelkünkből. Krisztus az igazság lelkével, aki az Isten szava által munkálkodik, von bennünket az ő választott népét oltalma alá. Hogyan is győzedelmeskedett Jézus Krisztus föld életében? Mi volt az első marginális, az első lényeges győzelme? Mert meg van írva, nem csak ígével él az ember, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szából származik. Fordítva mondtam majdnem. Jézus azt mondta a Szentlélekről, ő engem dicsőít majd. Ha a lélek a szívünkben lakozik, akkor Istennek dicsőséget adunk, nem így van? Nem véletlenül mondja az első angyal üzenet, hogy adjatok Istennek dicsőséget. És mit jelent Istennek dicsőséget adni? Azt, hogy bemutatni a gyakorlatban Isten csodálatos szeretetet és jellemét és jóságát. Ezt jelenti Istennek dicsőséget adni. A Szentlélek által történik a feltámadás is. Tudjátok ezt? Ez egy benne van a 27 hitelvünkben. Mit is írom, hogy a Róma 8. fejezet 14. versében? Róma 8.11. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, megelemíti a ti halandó testeiteket is a ti bennetek lakozó lelke által. Tehát a Szentlélek által történik a feltámadás is. És Jézus Krisztus is a Szentlélek által támad fel. Tehát a Szentlélek, ha szívedbe költözik, akkor egész biztos lehetsz afelől, hogy a feltámadás ajándékét is el fogod nyerni, hogyha meghalsz. Ezért mondja azt Isten, és mondja Jézus Krisztus, hogy Istennél nincsenek halottak, mert a halottak is élnek. Mert akiben Isten lelke munkálkodott, ez a feltámadáskor fel is lesz támasztva. Kedves testvérem, vágyol-e elhagyni igazán bűneidet? Részesedtél-e igazán a Szentlélek ajándékában, a Szentlélek kenetében, illetve a Szentlélek kerességében? Ne tudod-e követni ezt, hogy tényleg részesedtél-e a Szentlélek kerességében? Drága testvéreim, a pünkösd napja közelebb áll hozzánk, mit sem gondolnánk. És Krisztus fel akarja támasztani ezt a haldokló egyházat, a Szentlélek hatalma által. Meg akarja érinteni a Szentlélek tüzével tisztátalan ajkadat. Emlékeztek Ézsaiás történetére? Az egyik kedvenc történetem. És tudjátok, mit ír Ellen White? Hogy Ézsaiás tapasztalata az Isten utolsó időkben élő népének a tapasztalata kell, hogy legyen. Ézsaiás, amikor látta az Isten felemeltetett székben, látta az ő csodálatos dicsőségét, hallotta a dicsénekét ezeknek a kéruboknak, amikor látta azt, hogy Isten dicsősége betölti az egész templomot, és a templom küszöbe is megrendültek a kiáltó szavától, akkor felkiáltott Ézsaiás, és mit mondott? Jaj nekik! Azt mondta. Jaj nekem! Hiszen én tisztátalan alakú vagyok, és tisztátalan alakú nép között lakom. Tehát ez csodálatos, ez a bűnvallomása Ézsaiásnak, ahogy Isten magát szemléli, látja az ő bűnös nyomorú tisztátalan állapotát, és felkiált, jaj nekem, segíts rajtam! És mi lett a válasz erre a bűnvallomásra? Oda ment az egyik szeráf, vett egy parazsat az oltáról, egy fogóval, oda ment Ézsaiás, és egy csodálatos dolgot mond neki. Megérinti az oltár parazsával az ajkát, és azt mondja neki, ímé, illeti ez ajkadat. És hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedezthetett. Elfedezthetett. Milyen csodálatos tapasztalat ez, nem? Véget ért ezzel a történet? Mi gondoltok, hogy Isten csupán megelégszik azzal, hogy megbocsásson nekünk, és mondjuk elfedezze a mi vétkeinket? Vagy egy ilyen tapasztalat után Isten nem várja el tőlünk azt, hogy elmondjuk ezt másoknak is? Vajon? Kapott-e Ézsaiás megbízatást? Ezután az esemény után, tapasztalat után, mit mondott Ézsaiásnak az Úr? Egyszer megszólal az Úr, és azt mondja, kit küldjünk el, és ki megy el nekünk? És mit mondott Ézsaiás neki? Én hol vagyok? Küld el őket. Nem? Én hol vagyok? Küldj el engemet. Tehát egy ilyen tapasztalat után gyakorlatilag Ézsaiást elküldte az Úr, milyen célból? Hogy mondja az embereknek azt, milyen csodálatos dolgot tett velük az Úr, vele az Úr, nem? Hogy Isten hatalma, kegyelme, Isten kenete megérintett az ajkát, és mint tűz égett a szívébe, és egyszerűen nem tudotta megállni azt, hogy ne tegyen bizonyságot Istenre. Minden fel, amerre járt, mindenhol azt mondta, Isten van, Isten létezik, Isten csodálatos dolgot tett az életedben. Emlékeztek a gadarai ördöngös történetére, hogy ugye meggyógyult ezt az ördöngöst, és tényleg meggyógyult, megtisztult, és azt mondta ez az ördöngös, Jézusom, szeretnék veled menni, hadd menjek mindig veled, hadd kövesselek téged, és azt mondta Jézus, nem, neked van egy feladatod, menj el, és mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Úr. Apostolok cselekedete 3. fejezet 19. versében itt Péter apostol a pünkösdi beszédében szól a hallgatókhoz, és azt mondja, bánjátok meg azért is, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüldülés ideje az Úrnak színéről. Gyakorlatilag figyeljétek csak meg, Laodíciának ugyanezt mondja Jézus Krisztus a 3. fejezet 19. versében. Azt mondja, akiket én szeretek, azokat megsimogatom, és soha nem fenyítem meg. Azt mondja, akiket én szeretem, szeretek, megfedem, és megfenyítem. Légy buzgóságos, és térj meg. Tehát figyeljetek meg, a megtérésnek egy csodálatos ajándéka van, nem? Megtérésnek van egy következménye. Vagy ha igazán megtérsz, Istenhez térsz, igazán a megtérésben, igazi megtérésben részesültél, akkor kizárt, hogy a Szentlélek ne költözne a szívedbe, és ne formálja át az életedet. Nem így van? Mert Krisztus a Szentlélek által beköltözik a te szívedbe. Ezért mondja azt Jézus Krisztus, hogy az én ajtód előtt állok, és kopogtatok. Ha befogadod a szívedbe Jézus Krisztust, akkor befogadod a Szentléleket. És ez teljesen más emberré változtat téged. Az Úr le akarja zárni ezt a történelmet. És de van egy küldetésünk. Ennek az egyháznak van egy küldetése, amely minden ágazatnak, nyelvnek és népnek szól. Isten adott egy megbízatást ennek az egyháznak a Jelenések 10. fejezete alapján. Mit mond az angyal Jánosnak? Egy keserű tapasztalat után megette ezt a kis könyvecskét, ami a Dániel könyvét jelenti és jelképezi. Megette, lenyelte és megkeseredett a gyomnába. És utána átélte ezt a keserű csalódást. Mit mondta az angyal neki? Menj el, mert ismét profétálnod kell népek, királyok és nemzetek felől. Drága testvéreim, nekünk van egy profétai küldetésünk. Profétai nép vagyunk egy profétai időben. Egy profétai küldetéssel. Isten ma feltesz ezt a kérdést neked és nekem, hogy kit küldjek el. Ki megy el nekünk. De ezt a küldetést a Szentlélek hatalma nélkül nem tudjuk teljesíteni. Közeledik az Úr nagy és rettenetes napja. Vajon érzed-e az eső illatát? Érzed-e a késő eső illatát? Valamelyik nap a kollégám megszólított, gyömrön dolgoztunk, és nyitott ablak volt előttünk, és ahogy dolgoztunk, azt kérdezte tőlem, te Ricsi, érzed az eső illatát? És az esőnek van illata, nem? És ahogyan dolgoztam, és oda mentem közelebb az ablakhoz, vettem én a levegőt, és tényleg éreztem az eső illatát. Ott volt a levegőben a feszültség az esőnek. Tudjátok, drága testvérem, késő esőnek itt a feszültsége a levegőben. Érezhető, hogy hamarosan itt van. Csöppjei hullnak a földre. Olyan hull le a te szívedbe az eső csöppje. A Biblia területen, Biblia területein mai napig vannak korai esők és késő esők. A korai eső célja az, hogy megöntözze a termést, ugye szárba szökken a növény, de későbbi, további esőkre van szüksége ahhoz, hogy ugye a eső, hogy tovább növekedjen a növény, de a késő eső nélkül nem beszélhetünk aratásról, nem így van? A korai eső gyakorlatilag a korai pünkös volt. Isten kitöltötte a tanítványokra a Szentlélek hatalmát, és minden az akkor civilizált világba eljutott az evangélium néhány év alatt hatalmas erővel. Még a császár udvarában is voltak keresztények. Lehet a testvérem az idők végén ugyan ezzel a hatalommal fogja Isten lezárni a történelmet. Amivel elkezdte, ahogyan elkezdte az egyház történetét, ugyanezzel fogja befejezni az egyház történetét Jézus Krisztus. Jelenések könyve 14. versében láthatjuk ezt a képet. Miután megszólal a hármas angyal üzenet. Megszólal az első angyal üzenete, ezt követi a második angyal üzenete. És a harmadik angyal üzenete után, közvetlenül miután elhangzik a harmadik angyal üzenete. Azt mondja, és láttam, ímé volt egy fehér felhő. És a fehér felhőn ült valaki, hasonló az ember fiához, a fején aranykorona. És kezében éles sarló. Gyakorlatilag látjuk, Jézus Krisztus eljön az égnek felhőjében, kezében egy sarlóval. Tehát kész lesz a föld az aratásra. De a Szentlélek hatalma nélkül. Jól a második fejezet, vagy Malakiás 4. fejezet 5.-6. versében itt azt mondja Isten, íme én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Tehát Isten el fog küldeni egy népet, amely Illést szimbolizálja. Illés üzenetével, Illés lelkével, Illés munkájával. És azt írja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Ő a második fejezetének a 28. versétől. Utolsó igeverset szeretném felolvasni. Mi történik, kedves testvéreim? Miután láthatjuk azt, hogy Isten megtérésre hívja az ő népét, és megszaggatják szíveiket, és tényleg bűnbánatot tartanak, és bevallják minden tévedésüket, minden mulasztásukat. És azt írja a Jóel második fejezet 28. versében, és lészen ezután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok, lányaitok, véneitek álmokat elmondnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra, szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet, és csodajeleket mutatok az égen, földön, vér, tüzet és füstoszlopokat. Nap sötétségé válik, a hord pedig véré, minek előtte eljön az Úr nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül. mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amit megírta az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr. Drága testvéreim, az állásképpen arra szeretném bátorítani benneteket, hogy tartsuk edényeinket tisztán. És tényleg nyissuk meg a szívünk csatornáit. Tartsunk bűnbánatot. Valljuk meg bűneinket Isten előtt. És kérjük a Szentlélek átformáló hatalmát, a Szentlélek esőjét, hogy a szívünkbe kitöltődjön. Hogy be tudjuk fejezni, és be tudjuk, el tudjuk végezni azt a munkát, amire elhívott bennünket, téged és engem az Úr. Tudjátok, azzal, hogy eljövünk szombatonként is ide leülünk, végighallgatunk egy Isten tiszteletet. Ezzel nem ért véget ami elhivatásunk is, ami szolgáltunk is, ami küldetésünk. Mert ezzel nem ért véget a történet. Mert Isten azt akarja, hogy elmenjünk, és elmondjuk másoknak azt, amit megtapasztaltunk a saját személyes életünkben, hogy milyen hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Azt kívánom tiszta szívemből, hogy olyan tapasztalatokban részesüljünk, olyan tapasztalatokat szerezünk Jézus Krisztussal és Szentlélek átformáló hatalmával, amely embereket, amely arra készített bennünket, hogy embereknek elmondjuk azt, és embereket elhívjunk oda, ahol meggyógyulhatnak. Hadd kezdem meg, elmennétek egy olyan kórházba, ahol nem gyógyultok meg? Ott tudjátok, hogy onnan az utolsó utatok van, és onnan a temetőbe visznek benneteket. Inkább elmennétek egy ilyen kórházba? És ilyen kórházi kezelés alá rendelnétek magatokat, hogy tudjátok azt biztos, hogy meg fogtok halni? Tesszük, azért adta Isten az egyházat, a közösséget a végidőkben, hogy oda az embereket azért hívjuk, hogy ott meggyógyuljanak. Mert hogyha itt a gyülekezetben azt mondjuk, hogy bűnösök vagyunk mindannyian, nem semmi probléma, nem lehet győzni a bűnök felett. Bűn nem baj, azt te is, én is bűnös vagyok, én is bűnkövettem el. Nincs ezzel probléma. Tudjátok, testvérem, ez nem megoldás. Az emberek tudják nagyon jól, hogy csak oda jönnek, ahol biztos, hogy meggyógyulhatnak. És az egyház, amely a Szentlélek hatalmával kigyógyul a bűnbetegségéből, oda a tömegek fognak eljönni, mert tudják azt, hogy gyógyulás van. Én azt kívánom tiszta szívemből, hogy ez a gyülekezet is olyan gyógyhely legyen, olyan kórház legyen, ahol az emberek bűnösök vágynak idejönni, mert tudják azt, hogy itt biztos, hogy meggyógyulhatnak. Befejezésképpen itt Jézus azt mondja, Laodiceának nekem és nekem, azt mondja, ímé, az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szomat és megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. És azt mondja Jézus, Laodiceának neked és nekem, aki győz. Győzteseké lesz a korona? Kérdezem én. Vagy csak veszteseké? Győzteseké lesz a korona. Azt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mert akinek van füle, hallja, mit mond? A lélek a gyülekezeteknek. Én kívánom azt, hogy a Szentlélek a ti szíveteket is megszólítsa. És adja az Úr, hogy valóban az Úr igazi eszközeivé váljunk. Amen.
Let's go.
édesatyánk, nagyon köszönjük ezt a csodálatos ajándékot, amit ígértél a Szentlélek által nekünk. Segítsd, atyánk, hogy meg tudjuk tapasztalni a Szentlélek átformáló hatalmát a mi életünkben. Segítsd, atyánk, hogy felébredjen a mi haldokló egyházunk. Közösségünk, add, atyánk, hogy megtapasztalhassuk a Szentlélek igazi erejét, hatalmát, amely képesít bennünket arra, hogy engedelmeskedjünk a te csodálatos törvényednek, amelyet a szívünkbe akarsz belevésni. Kérlek, drága atyánk, hogy áld meg a gyülekezetet. Te tudod, hogy ki milyen problémákkal küzd, ki milyen szenvedéseket él át, ki milyen keserűségekben gyötrődik, ki milyen gyászt él át a szívében. Kérlek, hogy add a Szentlélek által a te vigasztalásodat nekik, és add, hogy megtapasztalják a te igazi segítségedet, a te hatalmadat, amely a Szentlélek által meg tud nyilvánulni minden ember szívében. Köszönjük, hogy adtad ezt a csodálatos vigasztalót, a Szentlélek hatalmát, amely segít bennünket ezekben az utolsó napokban arra, hogy fel tudjunk készülni a te jöveteledre. Add, hogy valóban el tudjuk mondani azt Jézus Krisztussal azt, hogy akiben, vagy Pál apostolról azt, hogy akiben Isten lelke lakozik, azok mind Istennek fiai. Add, atyánk, hogy valóban a te drága szent lelked a szívünkbe lakozzon, és ez meglátszódjon a mi életünkben, szavainkon keresztül, tetteinken keresztül megnyilvánuljon, és kérlek, hogy áldjál meg a nap további részében is bennünket. Jézus Krisztus egy nevében kértük, amen. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Amen.